Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégük ma este Cserháti Péter, az Egészséges Budapestért programért felelős miniszteri biztos. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye nagyjából pontosan egy éve állt munkába, mint miniszteri biztos. Az első körben, hogyha jól emlékszem, akkor az új kórház építéséért volt felelős, most ez kiegészült az Egészséges Budapestért programmal. Mit jelent ez? Mire vonatkozik ez a program? Mi a tartalom?
Ha utalhatok arra, hogy fél évvel ezelőtt is itt ültem, és akkor számolhattam az első kézzel fogható eredményekről, amik pont azt jelentették, hogy a sajtóban is elhíresült egy nagy budapesti kórház, szuperkórház fejlesztésből a folyamat tovább lépett egy komplex egész Budapest, sőt Pest megye és hozzátartozó agglomeráció ellátását is javító komplex programba. A Magyar Ágazati Egészség Stratégia neve jelenleg Egészséges Magyarország program, és ennek egy levezetése az Egészséges Budapest program. Miután ez megjelent kormányhatározatban, ezért az én megbízatásom is változott, és most már ennek a programnak a koordinálása vagyok felelős.
Ez tartalmában több, más, mint amire eredetileg felkérték Önt?
Lényegében ennek a folyamatnak azért komoly előzményei vannak. A 2011-es szemlélvés terv, amit szintén az akkor megalkult a Fidesz kormány fogadott el egy éves hosszú egyeztetések után, ból építkezünk most is. Ez már akkor nyáron is megjelent az elgondolásban, miszerint a vidéki térségekhez hasonló három nagy budapesti térségben szeretnénk egy ilyen a betegutakat jobban kezelő rendszert felépíteni, hogy ennek a továbbbontása történt meg az elmúlt fél évben részletesen, majdnem minden érintett kórházra nézve, erről tudok most beszámolni.
Egyébként mi a cél? Mi ennek a programnak a végdátuma, és mit kell addigra elérni?
Hát a végdátum még nehezen körvonalazható, minél gyorsabban szeretnénk haladni vele, mert óriásak az elmaradások önmagában a fővárosban is, illetve a vidéki fejlesztések, hogy az uniós források birtokában jócskán, ha szabad így mondani, beelőztek. Tehát olyan 2020-as évek első harmada az, amikor a második ütem kórházaiban is remélem, hogy már látványosan be tudjuk fejezni a fejlesztéseket. És a cél az, hogy a Budapesten dacárolnak, hogy itt nagyon magas minőségű szakmai közeg van az országos intézetek, az egyetem miatt. Ehhez képest a lakosság jóval elégedetlenebb, ez különböző napi szintű problémákban, botrányokban is időként tükröződik, és ebben az egész ellentmondásnak a forrás hiánya, a fejlesztés hiány, az évtizedek óta elmaradt infrastruktúra állapot, az ebből fakadó humán erőforrás elégedetlenség is a következménye, és elsősorban leginkább a lakosságot legjobban nyomasztó a sürgősség ellátás tárgykörébe tartozó fejlesztést szeretnék végrehajtani, hogy a vidéki ségekhez hasonló, szisztematikus, progresszív, de több lépcsőben működő kórházrendszer tudjon mind a három térségben létrehozni, és mind a három térség onnantól kezdve egy világos betegutak mentén tudja azt a populációt ellátni.
Mielőtt beszélnék a budapesti kórházi ellátásról, egy picit maradjunk még a program elnevezésénél, hogy egy picit nyelvészkedhetünk, nézze ezt el nekem, ugye Egészséges Budapestért programról beszélünk. Az egészség az nyilván nem csak kórházakat jelent. Van ennek a programnak más elágazása is, tehát például felvilágosítás, szűrőprogramok.
Ez a program az Egészséges Magyarország programba ágyazott, amelyiknek nemrég jelent meg a stratégiai menetrendje kormányhatározat formájában, és nyilván számos olyan kérdés, mint az alapellátás, amelyik mondjuk a fővárosban kevésbé jellemzően, bár itt is előfordul már, ugye praxis hiányokban is megnyilvánultól egészen épegészségügyi szűrésekig különböző stratégiákat, programokat tartalmaz. A Budapest fejlesztés ezekkel együtt országos szinten és országos összefüggésben szeretne létrejönni, hiszen az itt működő kórházak nem csak a lakosság 40%-át látják el már középszinten is, de progresszív csúcsszinten viszont gyakran teljes Magyarország ellátása felelnek mondjuk gyermek szívsebészetben vagy égésellátásban, de hát oda-vissza vidéknek és a fővárosnak kölcsönhatása van. Az alapellátás mellett nagyon fontos megemlíteni a mentőszerszolgáltatást a fővárosban. Ugye most váltás történt a szolgált élén, egyeztetéseket folytatunk velük is arról, hogy hol kell ebben lépni a fővárosban, illetve nagyon fontos kérdés, egyre inkább most már járóbeteg szakrendelő kérdése, hogy a fővárosban érdekes módon a szakrendelők egy jó része megmaradt önkormányzati kézben. De hát egy másik fenntartóval kell egyeztetnünk, ezek a folyamatok is most indultak, egy összesen jelenleg 8 járóbeteg szakrendelő programot is kell, hogy illesszünk egyre inkább a Budapest kórházfejlesztésért felelős elsősorban általán vezetett programhoz.
Mi tart ma, ugye nem először jár nálunk, valóban fél évvel ezelőtt itt volt már, amikor az első fél évnek az eredményéről beszámolt, tesz egy pici ismétlés, és nyilván lesz átfedés. Mit tart a főváros egészségügyi problémái közül a legfontosabbnak?
Hát mi a sürgősségellátást tekintjük a legnagyobb problémának, mert ez az, ami leginkább izgatja az embert, amikor a fulladó gyerekével éjszaka a sötét pavilon között botorkál a fővárosban, vagy amikor a mentő helikopter keresi mondjuk az ellátó helyet, és ez problémát okoz. Tehát azt szeretnénk, ami vidéken ma már nyilvánvaló, hogy a három egyetemi központ Pécs, Szeged, Debrecen, a két nagy megyei kórház Győr és Miskolc mellett működő megyei kórházak, világosan egy másik szintet, de nagyon fontos szintet képviselnek, és egy harmadik szint pedig a helyi városi kórházi szint. Vidéken világosan tudja a beteg is, hogy nagyjából milyen problémával hova érdemes mennie, világosan tudja a háziorvos is a beutalót hova címezni, és a mentő is, ha jól ítéli meg a beteg sérült állapotát, azonnal tudja, hová kell mennie. Budapesten jelenleg egy 58 oldalas kiadvány szabályozza 17-ben azt, hogy a mentők épp aznap a nap melyik szakában, melyik kórházban találnak sebészeti, CT, fülorgégészeti ellátást, és ezt alterálja még az is, hogy a kórházak kínlódva az infrastruktúra és a HR problémák nem ritkán lemondják az ügyeletet, de hát még a meglevő matrix is gyakran felborul, ilyenkor a mentőszolgált koordinációnak kell bizony néha komoly telefonálgatások árán megoldást találni a helyzetre, és azt mondjuk, hogy ez így tarthatatlan, ezért szeretnénk a 11-es terveket megvalósítani, és a három térségben, egy északi, egy déli és egy nyugati budai térségben egy világos centrumot kijelölni, ahhoz világos idézőben megyei kórházakat hozzárendelni, és azok mellett pedig a többi kórház szerepét, illetve az egyéb, például járóbeteg szakrendelők szerepét is pontosan meghatározni.
Ez csak infrastruktúra fejlesztésről szól?
Nem, nagyon fontos kérdéssé vált, az is világosan látszik, hogy ugyan az infrastruktúra fejlődése a fővárosban is reméljük segít fiatal kollégákat itt maradni és a szándékban megerősödni, de ezt tovább kell erősíteni célzottan. Egy jó pár szakmában komoly hiányok állnak fenn már most is idegsebészetben, érsebészetben, pszichiátriában. Jelenleg azon dolgozunk, hogy egy úgynevezett HR programot is hozzáilleszünk az infrastruktúra fejlesztéshez. Gyakorlatilag egy ösztöndi programmal szeretnénk azt elérni, hogy 2-3-4 év múlva, mikor ezek a centrumok elkészülnek, és a munkaerő szükséglet markáns, ez addigra ők már a szakvizsgai időszakot befejezve, addig ösztöndíjjal a rendszerben tartva kerülhessenek ezekre a reméltek szép és szakmailag jó kihívás jelent új munkahelyekre.
Beszéljünk akkor a munkahelyekről első körben. Hány helyen és milyen fejlesztés folyik most a fővárosban, hogy javuljon a kórházi ellátás?
Ha hierarchikusan haladhatunk, a három centrumot kell megemlítenünk, amiből kettő helyen már a tervezés komplettálása folyik. Egyik az északi budapesti térségben a Honvéd kórház szerepe eddig is világos volt, de azt is a lakosság nehezen tudja elképzelni, hogy ennek a kórháznak a másik fele a volt MÁV kórház Podmanicki utcai bizony rossz állapotú épületekben van. Ennek a kettőnek az egyesítése további olyan 600 ágyas új klinikai tömbbel a Robert Károly körúton jó közlekedés mellett teszi ideálissá vagy optimálissá az északpesti ellátáscentrumát. Ugyanezt a minőséget Délpesten úgy kívánjuk létrehozni a kormány döntésével megtámogatva, hogy a Haller úton a Szent István kórház telephelyének nyugati oldalán a kardiológiai intézet mellé telepítenénk a volt baleseti intézetet, így ugyanúgy az a szívsebészeti, idegsebészeti, kardiológiai tömb létrejön, kiegészítve a Szent László kórház aktív ágyaival. A harmadik centrum szakmai portfóliát is tudjuk, ugye ez a Dél-Budai centrum, ott még a helyszín felhasználhatóság kérdésében jelenleg egy vizsgálat folyik.
Tehát nincs még helyszín?
A helyszínt ugye a kormány egy kormányhatározatban megjelölte, de azt is megjelölt, hogy ennek a helyszínek még egy számos elemből álló vizsgálatát kell elvégezni.
Tehát nem, ez nem egy végleges döntés, ha jól értem
szavait. A kormány a vizsgálat eredményétől várja azt, hogy az ingatlan, amelyik sok szempontból jónak tűnik ez zöldmezős beruházásra, valóban felhasználható erre a célra. A folytatva a szisztémát lefelé jönnek a megyei kórházak, amiket mi társkórházaknak hívunk itt a fővárosban. Név szerint említhetek egy jó párat közülük az Uzsoki kórháztól, a Ján Ferenc kórházon át, a Flór Ferenc kórház, Kistarcsai kórház, más néven Bajcsi kórház, Szent Margit és Szent Imre kórházak azok, ahol már nem akkora nagy zöldmezős beruházásra van szükség, mint a fent említett centrumokban, de ott is például a járóbeteg ellátásnak helyben a fekvőbeteg ellátás mellől való elvétele, vagy odébb, nem szerencsés ennek a kettőnek keveredése, vagy például a komfortosítás, ami egy fontos hívószóvá vált az elmúlt hónapokban, hogy nem lehet azt hagyni, hogy 8-10 ágyas kórtemben fekszenek emberek a fővárosban higiénés ellátás közelsége hiány. Ezek a javítások itt dolgoznak, és van egy harmadik kör, azok az országos intézetek, szakkórházak, amik más módon kapcsolódnak, nem is mindig a sürgősségi ellátáshoz, de például mondjuk a rehabilitációban, krónikus ellátásban, amikor hirtelen egy nagy havazásnál mondjuk sok sérült keletkezik, és őket utána tovább tovább kell gondozni, a központokat termentesíteni kell, a szereplők szintén fontos. Ez a három kör azonosítatott be, és emellé csatlakozik most a járóbeteg szakrendelő kérdése.
Ugye nyilván egy intézetépítése, és majd mindjárt beszélünk ugye a zöldmezős beruházásról, de ugye nyilván ez egy hosszú időt vesz igénybe, sokkal több pénzbe kerül, és hosszú ideig tart, mire ennek látszik az eredménye. Vannak-e olyan lépések ön szerint, amivel viszonylag gyorsan érezhető változásokat lehetne elérni bizonyos intézetek esetében, például mondjuk a Szent János kórház esetében látványos változás. Nyilván az ott működő, ott dolgozó emberek minden erőfeszítése ellenére a Szent Jánosnak nincs például igazán jó híre.
Igen, a Szent János kórház esete is jól példázza azt a problémát, amelyik a közlekedés fejlesztés és problémája fővárosban, illetve az infrastruktúra és a modern technológia összefüggéseiben kell, hogy értelmezzünk. A Szent János kórház esetében még egy döntésre várunk, ugye mellette a Szomszéd utca másik oldalán található a Kútvölgyi tömbje a Szemes Egyetemnek, és a kettőt mi együtt értelmezzük, együtt vesznek részt jelenleg is a budai ellátásban, a kettő egységéből szeretnénk egy a közép-budai lakosság számára is jó minőségű sürgősségellátásra és minden szempontból alkalmas kórházat létrehozni. Emellett ott nagyon komoly krónikus rehabilitációs pszichiátriai ágyak is vannak a Szent János kórház, amik nagyon hosszú távon is, mint előbb mondtuk, fontosak a rendszer részeként. És ennek a döntésnek még a konkrét birtoka nélkül is ott tartunk ebben a pillanatban, hogy a 2017-re a kormány által erre a célra rendelkezésre bocsátott 40 milliárd forintból 2 milliárd forintot már fel tudunk használni. Ezt úgy tesszük velük egyeztetve, hogy orvos technológiai beruházásokra költjük, de hát műszercserére végre a Szent János kórházban, illetve egy MR készülék merült fel a gyermekellátás kapcsán szomorú módon ebben a nagyon jó szakmai közegben ez rettentően hiányzik az ellátásból, illetve egy majdnem másfél milliárd forintot tervezünk elkölteni az energetika felújítására. Napi hírekben szerepelt, hogy a Szent János kórháznak a régi gőzös fűtőrendszere fenntarthatatlan, illetve jó pár épületnek az energetikai állapota gyakorlatilag felújítása várat magára. Tehát egy 2 plusz másfél milliárd forintból már úgy el tudunk indulni 2017-ben, ugye tervezésért, a közbeszerzés kiírása reméltek 2018-ban már beruházásért a beszerzéssel, amelyik még akkor is végigvihető, ha jelenleg még a végleges döntés pontosan a két intézményről ebben a pillanatban nincs a birtokunkban.
Amikor legutóbb itt jártunk az arénában, akkor beszélt arról, hogy nyilván a két intézménynek, tehát a Szent Jánosnak és a Kútvölgyinek az összekapcsolása és a korszerűsítése az alapvetően érintés befolyásolhatja, megváltoztatja a térségnek a közlekedését is. Szóval például egy alagútról, hogyha jól tudom. Hol tartanak ezek a tervek? Hol vannak ezek a tervek?
Ez elhíresült dolog, ez az alagút, ez csak arról szól, hogy a két kórház, a Kútvölgyi lejtő két oldalán fekszik egymástól 8 méterre. És például a 12. kerületnek nincsen járóbeteg szakrendelése, a János kórházi osztályokon teszik ezt abszolút helytelenül, hogy a higiéni szempontjából a bejáró járóbeteg nem ideális egy ilyen influenzás időszakban a fekvő betegek között. Ezt, mint máshol is, szeretnénk ketté választani. A Kútvölgyi tömnek van egy nagyon szép nagy járóbeteg szakrendelő épület, amit szintén fel kell újítani. Evidens, hogy a kollégák, akik majd ebben dolgoznak, át tudjanak járni a fekvő beteg osztályukról a 26 méterre fekvő szakrendelő épületbe, de hogy ezt ne a Kútvölgyi lejtő forgalmán keresztül tegyék, tűnik az reálisnak, hogy vagy fölötte, vagy alatta összekössük a két ingatlant egymással, és optimalizáljuk a működésüket. Na, ebből lett a elhíresült alagút történet, amelyiként egy szakmailag néhány métert kell áthidalni, de ez több évtized áthidalása is, ugye ebben az esetben meg kell, hogy lépjük szerintünk. És ez akkor is meglíthető.
Tehát lesz alagút.
Ezt nem tudjuk pontosan, hogy alagút lesz, hogy felette, ezt az építészek döntik majd, hogy melyik kellett jobban összekötni, nem egész egységben levő két ingatlan, de nem az alagút a nyek, hanem az, hogy ez a két intézmény, mint oly sok helyen máshol, dolgozzon együtt, mert olyan kapacitási vannak, amik együtt sokkal hasznosabban és jól tudnak működni, mint külön-külön diagnosztikában, terápiában, járóbetegellátásban és így tovább.
Itt vannak határidők?
A legdurvább határidő az most előttünk, hogy nem csak a Szent János kórház, hanem a többi fejlesztés is március végére a kormány elé kell vinnünk, mert a 2017-es időszak az csak az első fázis, az a 40 plusz 10 milliárd uniós forrás nyilván nem lesz elég erre a több száz milliárdos folyamatra, és a kormánytól azt reméljük, hogy a korábban bemutatott számok mentén most már alátámasztottan, konkrétan tervekkel is bizonyítottan szükséges projekteket hagyja jóvá úgy a 2018-19-20 időszakra, mint 2017-re, és a 18-as költségvetés tervezése időpontjára szeretnék érkezni ezekkel a számokkal. A döntés a kormánynak az, hogy március végére hoznunk kell, ergo, de hát a Szent János Kórház kútföldi fejlesztést is optimálisan erre időponttal be kell mutatnunk a kormánynak, hogy a döntés utána hosszú távon is megszülethessen róla.
Ha egy év múlva ugyanitt fogunk beszélgetni az Inforádió Arena című műsorában, akkor mi az, ami már meg kellett, hogy történjen? Tehát 17-ben mi az, aminek le kell zárulni, és amit a betegeknek, amit a betegeknek érzékelniük kell, hogy megtörtént?
A 2017-ben a kormánydöntésig is már jelentősen dolgoznunk. Jelenleg már zajlanak a közbeszerzések, a tervezések előkészítésére, hiszen számos helyen kell az önkormányzatokkal egyeztetni a rendezési tervek módosításáról, hiszen ott ugye új épületek emelkednek, a régiek megváltoznak. Ez már márciusig is zajlik. Ha a kormánydöntés megvan, valószínűleg az egész projekt átalakul, egy nagy központi lebonyolítási iroda veszi át ezt az előkészítő időszak szerepét, és be kell indítsuk ugye a konkrét engedélyes tervek megvalósítását, amik adott esetben 1-2 milliárdos nagyságrendek is lehetnek, olyan volumenű több 10 milliárdos beruházásokat kell itt lekottázni, szabad ezt így fogalmazni, és azt reméljük, hogy évvégére jó pár helyen már a közbeszerzések ki is írhatók, azaz 2018 elején egy jó esetben eldöntött és lezárt sikeres közbeszerzés révén az építkezések elindíthatók. Van egy-két kisebb projekt, például Törökbálinti kórházat említem, ahol egy már futó beruházáshoz adunk néhány 100 millió forintot, a 18 tavaszán már gyakorlatilag átadásban reménykedünk például. Tehát azt reméljük, hogy tényleg a lakosság is érezni fogja, látni fogja azt, hogy a folyamatok beindulnak, a sithalmok elkezdenek emelkedni mindenhol. Ennek minden nyűgét előre kérjük, hogy nézzék el nekünk, úgy az ott dolgozók, mind a lakosság, de azt reméljük, hogy mindenki érteni fogja, hogy a cél jó. Azt már most reméljük, hogy számosan az előbb is említett orvostechnológia beruházást, egy CT-MR cserét, orvostechnológia eszközök cserét, műtőben eszközök cserét közben is le tudjuk folytatni. Ezek mobil eszközök, bármikor elmozgathatók, ez meg már kifejten a szakmának és a lakosságnak is látszani fog már 17 vége, 18 elejére is. Nyilván a nagy beruházások alapkületétele várható 18-ban, én azt remélem, és aztán onnantól kezdve több ütemben, minden évben folyamatosan 18, 19, 20, 21, 22-ig kell tovább lépni. Van egy néhány kórház, amelyik második ütemben a mozgások következtében tud majd csak tovább fejlődni, a fent említett második ütem inkább krónikus, inkább rehabilitációs kórház.
Tehát azt mondja, hogy igazából 17 végén is már kell a betegeknek azt érzékelni, hogy mondjuk a fővárosi sürgősség betegellátásban tartalmi változás is történt. Ezt azért kérdezem, mert néhány helyen, néhány intézet hasonló színvonalon működött mondjuk 5-10 évvel ezelőtt is, és igazából nem nagyon látszik változás, miközben ezek a kérdések újra és újra előkerülnek.
Óvatos vagyok szakmailag. Én traumatológus baleseti sebész voltam 20 évig, de elég jól ismerem azért a budapesti sürgősségi ellátást. Én azt remélem, hogy a lakosság azt már látni fogja addigra, és reméljük hozzá is tud szólni adott helyen, adott szinten, több helyen tervezünk ilyet a tervekhez, hogy az adott közel lévő kórháza, illetve annak a térségnek a centrumának a fejlesztése már zajlik, látványtervek informatikai hozzáférő formában. És egy-két helyen pedig akár a beruházás elindítását is láthatja, egy-két helyen pedig akár 18 már a befejezését. Azért igazából 18-19-nél korábban az első igazán struktúrás változásokat nem lehet látni. Azért amíg a centrumok nem készülnek el, addig azért ez a hierarchikus rendszer nem tud felépülni teljes tökéletességében. Tehát igazából azért az csak 20-22 környékére lesz teljesen remélhetően befejezett. De hát nem tudunk más mentséget mondani, azt, hogy 20-30 évig lényegében semmi nem történt a fővárosban. Most őrült hajrában gyakorlatilag egy évünk volt eddig, hogy ne veszítsünk időt, és a kormány döntést elő tudjuk készíteni, amennyire erőnk teszi, ezt próbáljuk folytatni, és nagyon sok mindennek kell még ezt egyeztetni, ezt a folyamatot.
Mondja, van olyan probléma, ami mondjuk akár csak szervezéssel is megoldható, ugye azt mondta, hogy egy 50, akárhány oldalas könyv szabályozza ma ugye a mentőszolgálatnak, hogy Budapestnek hogyan kell elosztani a betegeket, hogyha mondjuk egy sürgős hívás van. Szervezésre van, ami ezen egyszerűsíthető?
Volt egy jó példa erre tavaly, amikor a sebészeti ellátás kapcsán, amelyiknek tényleg az volt korábban jellemző, hogy kórházak párosával ügyeltek a városban felváltva, és így aztán egy vakbélgyulladással, vagy epe problémával beteget hol ide vitték, hol oda vitték adott térségből. Ennek minden hátrányával ebben egy változás történt. Ma jelenleg a kórházak már egy éve területre ügyelnek, de hát mindenkinek van egy saját területe, és ennek nagyon örülünk. Sok-sok feszültséggel járt ez, kevés a kolléga, kevés az oktatóorvos, kevés a diagnosztikai háttér hozzá, tehát a Budapest programnak kell majd ehhez végképp fölzárkózni, de a pályat azt mutatja, hogy nem ördögtől való. Persze ezt még egy kicsit segíteni kell a finanszírozással is, hogy a kórházak érdekeltek legyenek és fent tudják ezt tartani. Hál' Istennek most egy komoly lépés történt január 1-től. Nagyon komolyan emelkedtek az úgynevezett fix díjak, amik a készenléti ügyeletekért járnak, bevezették a sebészet, illetve az érsebészet ügyeleti fix díjat. Tehát azt reméljük, hogy ebből a kórházak most már a modellt folytatni is tudják. Ez egy jó példa arra, amire törekszünk hosszú távon, hogy minden szakmában meglegyen ez a területi sürgősségi rend, és világosan tudja mindenki, hogy hová kell mennie adott problémában.
Ezek a fejlesztések kapacitásbővítésről is szólnak, tehát kapacitást kell bővíteni, vagy pusztán a meglévő kapacitásoknak az elhelyezkedését, az elosztását kell észszerűbben összerakni, ön szerint?
Lényegében nem kell kapacitást bővíteni. Nagyon átalakult a betegkép, nagyon markánsá vált az időskori, sajnos sokszor krónikus rehabilitációs ellátást igénylő fekvőbeteg állapot, viszont másik oldalról a bemenetnél pedig egyre dominánsabbak az úgynevezett non-invazív ellátások, az, amikor egy katéterrel sikerül a koszorús érből, vagy mint most a legújabb hírek szerint az agyi erekből is a trombust, azaz eltávolítani, tehát a sztrókot megelőzni. Ez azt jelenti, hogy nem kell a betegnek heteken át benfeküdni az intenzíven, ugye felnyitott koponyával, felnyitott mellkassal, ugye, hanem gyakorlatilag másnap, harmadnap elhelyezhető a közeli rehabilitációra. Ez egy egész átrajzolja a centrumok működését, de egy ilyen high technológia hátterű, nagyon gyors lépésekre alkalmas rendszereket kell kialakítani, ezt kell megterveznünk. Épp egy-két hete, 5 órán keresztül egyeztettük ennek a agyi katéteres ellátásnak a létrehozását, nem csak a főváros Magyarországon, mert ahogy a kardiológiában is nagy sikertörténetnek számít, úgy tűnik, hogy a másik népbetegség, az agyi ér problémák, ugye a stroke ellátásban is ezt el lehet érni, betegek tömegeit tudjuk megmenteni a végleges bénulástól. De ez nagyon komoly szervezés, mentőszállítás, képalkotó diagnosztika, kórházak közötti konzultáció, idegsebészeti háttért jelent, ezért kellett mondjuk csak ez az egy témát 5 órán keresztül egyeztetni.
Sok egyeztetés várható a következő években, hiszen nyilván az építkezések folyamán folyamatosan lépnek be új kapacitások, új helyszínek, én azt gondolom. Hogyan fog ez zajlani?
A nagyon sokfajta egyeztetés kellett eddig is ezután is lefolytatni. Volt ennek urbanisztikai, demográfiai kérdése, hogy miért Dél-Buda mondjuk az, ahol az elmúlt évtizedek lakótelepi és agglomerációs növekedése miatt ma már a budai populáció túlsúlya van, és akkor ehhez kell alkalmazkodni a kórházfejlesztéssel is, ha egyszer állítunk erre az útra. Ezt követték a szakmai egyeztetések, ennek vagyunk most a sűrűjében, a fent említett idegsebészeti egyeztetés is erre példa, de kell ilyet végrehajtanunk a baloseti sebészetben, a gyermekellátásban. Hadd tegyem hozzá, hogy a gyermekellátás is legalább olyan fontos része a programnak, úgy sürgősség egyéb területen. Azt tervezzük és reméljük, hogy mind a 3 térségben a nagy centrum mellett lesz egy komoly gyermektárskórház, délen a Heinpál kórház, északon a Honvéd kórház mellett a Betesda, és nyugaton pedig ugye a budai oldalon pedig a Szent János kórháznak is egy komoly, de sajnos széttagolt gyermekellátó kapacitása van, azt szeretnénk egyesíteni. Tehát itt is ilyen típusú egyeztetések várhatók, és harmadrészt pedig kell jönni azoknak a megbeszéléseknek, amikor a lakossággal, önkormányzatokkal, lásd gyárbeteg szakrendelők, illetve az egyéb érdekképviseleti szervekkel, ugye az egészségügyi ágazaton belül és kívül kell egyeztetnünk azt, hogy a humán erőforrás politikát hogy alakítsuk ennek megfelelően. Ezek is jönnek most, illetve jönnek már, hál' Istennek, a építészi, műszaki, orvostechnológiai egyeztetések az önkormányzatokkal, a kivitelezőkkel. Hát nagyon reméljük, hogy a komplex projekt egy komplex nagy iroda és rendszer mentén fog strukturálódni, mert hát másképp nem lesz könnyű ezt a hatalmas volument uralni.
Csernháti Péter, az Egészséges Budapestért program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.